Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a Zsoltárok könyvét lapozzuk föl, és a 74. Zsoltárunkat olvassuk. A 74. Zsoltárunkban így szól az Isten igéje. Aszáf tanítása. Miért vetettél el, ó Isten, teljesen? Miért füstölök haragod a te legelődnek juhai ellen? Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, melyet régen szerzettél, és melyet megváltottál. A te örökségednek részéről, a Sion hegyéről, melyen lakozol, lép fel a teljes pusztaságba, mindent tönkretett az ellenség a szent helyen. Támadóid a te gyülekezetet hajlékában ordítanak. Jeleket tűztek fel jelekké. Úgy tűnnek fel, mint mikor valaki fejszéjét emelgeti az erdőnek sűrű fáira. Faragványait már mind összetördelték, fejszékkel és pörölyökkel. Szent helyedet lángba borították, nevet hajlékát földig megfertőztették. Ezt mondták szívükben, dújjuk fel őket mindenestől. Felgyújtották Istennek minden hajlékát az országban. Jeleinket nem látjuk, próféta nincs többé, és nincs köztünk, aki tudná, meddig tart ez. Meddig szidalmazó Isten, a sanyargató? Örökké gyalázza-e az ellenség a te nevedet? Miért húzod vissza kezedet, jobbodat? Vondd ki kebledből, és végezz! Pedig Isten az én királyom, elejétől fogva, aki szabadításokat mivele föld közepette, te hasítottad ketté a tengert erőddel, te törted össze a cethalak fejeit a vizekben, te rontottad meg a Leviatán fejét, és adtad azt eledelül a pusztai népnek. Te fakasztottad föl a forrást és patakot, te szárasztottad meg az örök folyókat. Tiéd a nappal, az éjszaka is a tied, te formáltad a világosságot és a napot. Te szabtad meg a földnek minden határát, a nyarat és a telet te formáltad. Emlékezz meg erről. Ellenség szidalmazta az urat. Bolond nép káromolta a te nevedet. Ne adjad a fenevadnak a te gerlicédnek lelkét. Szegényeidnek gyülekezetéről ne feledkezzél meg végképpen. Tekints a szövetségre, mert telve vannak e földnek rejtekhelyei zsaroló tanyákkal. A megrontott ne térjen szégyenvallással vissza, a nyomorult és szűkölködő dicsérje a te nevedet. Kelj fel, ó Isten! Védd a te ügyedet! Emlékezzél meg gyaláztatásodról, melyel naponként illett téged a bolond. Ne felejtkezzél el ellenségeidnek szaváról, és az ellenet támadók háborgásáról, mely szüntelen növekedik. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy vasárnap van újra, és eljöhettünk ide a gyülekezetünkbe. Azért jöttünk, hogy itt téged dicsérjünk, téged magasztaljunk, meghallgassuk a te áldott szavadat, annak tanítását szívünkbe fogadjuk hittel, és engedjük, hogy elvégezze bennünk azt a munkát, amit te akarsz elvégezni. Segíts most megnyitni a szívünket lelked által, és segíts hittel értelmesen hallgatni az igédet, hogy befogadhassuk, és valóban vagy megtérésre bírjon bennünket, vagy megszentelődésre vezessen, mindenképpen, hogy téged dicsérő emberré formáljon bennünket. Kérünk téged arra, hogy segíts, és adj most ebben előrejutást, előrehaladást minnyájunknak. Köszönjük néked, hogy a szegényeidként állhatunk előtted, ahogy az igében is olvastuk. Emlékezzél meg a te szegényeidről, akik most így jövünk hozzád. Nincsenek nekünk nagy erényeink, sőt kicsik se nagyon. Csak a bűneink vannak, csak a vétkeink. Tekints reánk irgalmasan, könyörülő szeretettel, fiad érdeméért, a kereszt véréért. És töltsd meg a mi szíveinket, a mi szegény kezeinket, üres kezeinket, töltsd meg a te kincseiddel és a te javaiddal. Így gazdagíts meg bennünket, kérünk. Köszönjük néked, hogy rád tekinthetünk, rád hallgathatunk. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 287. énekünk első versét énekeljük. Járuljunk mi az Istennek szent fiához, a mi üdvözítő Urunk Jézus Krisztushoz. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott Zsoltárból olvassuk a két utolsó verséből. Kelj fel, ó Isten, és védd a te ügyedet, emlékezz meg a te gyaláztatásodról, melyel naponként illett téged a bolond. Ne felejtkezzél el ellenségeidnek szaváról és az ellened támadók háborgásáról, mely szüntelen növekszik. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim! Az előző Zsoltárban egy fontos kérdéssel küzdött Aszáf, egy olyan kérdéssel, amivel mi is küzdhetünk. Tudnilik, hogy hogy van az, hogy az Isten gyermeké, az Istenben bízó emberek élete sokszor nehéz, míg az istentelenek élete sokszor könnyű. Valóban jó az Úr azokhoz, akik ő benne bíznak, és végül oda jut el, hogy jó. Jó az Úr Izraelhez, és ott is a tiszta szívű emberekhez. Minden esetre megküzdött ezzel a problémával, amint láttuk is. Viszont itt megint egy hasonló küzdelmet vív a Zsoltáros, tudnélik. Azt látta, hogy Isten az ő népét és az ő nevét súlyos ítéletnek tette ki, és fölmerült benne az a kérdés, hogy ezt miért csinálja Isten, miért jártunk így, pedig mi az ő népe vagyunk, szövetséget kötött velünk, hogy most a nép szanaszét van szórva, és hogy az Isten temploma is romokban hever. Ezzel a kérdéssel vívódik ebben a Zsoltárban, amivel kapcsolatban hát azt kell még elmondanom röviden így a bevezetőkben, hogy az a felirata héberül, hogy Le Asaf, amit tehát így fordítottak magyarra a Károli idejében legalábbis, hogy Aszáf tanítása, de ez így nem teljesen jó fordítás. Azt jelenti inkább, hogy Aszáfé vagy Aszáfnak. Csak a Zsoltárnak a tartalma az úgy néz ki, hogy a jeruzsálemi templomnak a babiloniaiak általi elpusztítását idézi fel, és úgy tűnik, hogy a Zsoltár valamikor a babiloni fogság idején keletkezett, amikor még nem is látták annak a végét, hogy pontosan hogy lesz és mikor lesz. És ilyen értelemben Aszáf szerzőség, aki meg Dávid idejébe élt, az hát elég nehéz fenntartani. Aszáf Dávid idejébe élt 1000 körül, ez meg vagy 400 évvel később történt. És itt szoktak erről elmélkedni, hogy mit is jelent ez a Le Asaf ennek a Zsoltárnak a kezdetén. És hát több megoldási kísérlet is született, hát csak röviden mondom ezt, hogy lehet, hogy egy bizonyos Asaf szerezte, csak már nem az az Asaf, aki Dávid idejébe élt, és a lévita énekeseknek az egyik alapítója volt. hanem egy annak valami későbbi Aszáf nevű leszármazotta. De az is lehet, hogy ezt a Aszáf szót úgy kell értenünk, hogy Aszáf emlékének szentelt Zsoltárról van szó. Aszáfnak ajánlják valamelyik kései leszármazotta, mint egy az ő emléke fenntartására. Jelenthet ilyen értelemben egy tiszteletteljes dedikációt is Aszáfnak, a régen élt énekes céhünk alapítójának ajánljuk most ezt a Zsoltárt. Így is lehet érteni. Úgy is lehet érteni, hogy a Zsoltár maga az Aszáf Zsoltárainak a kottatárába tartozó ének volt, vagy Zsoltár volt, és az ő utódai énekelhették aztán később a templomban, vagyis egy ilyen repertoár jelzésként is lehet értelmezni a Zsoltár feliratát. Magáról a Zsoltárról azt mondanám, hogy úgy tűnik, hogy három részre osztható fel, és mindegyik olyan más hangulatú. Az első 11 vers az egy igen szomorú hangulatú rész. A második rész egy inkább örömteli hangvételű, vagy bizalommal teli részlet. Ez a 12-től a 17. versig tart. És végül az egészet egy imádság zárja le, egy bensőséges imádság a 18. verstől végig. Ezt a három részt különítettem el, és próbáljuk most ezt a három részt röviden áttekinteni. Tehát kezdődik egy szomorú sirató énekkel. Úgy kezdi a Zsoltáros, hogy miért vetettél el minket teljesen? Miért füstölök haragod a te legelődnek juhai ellen? Miért? És kéri aztán, hogy emlékezzél meg a te gyülekezetedről, melyet régen szereztél, melyet megváltottál, és emlékezzél meg a te Sion hegyedről, ahol áll a templom, a templomod, ahol te laksz, és most minden a romokban van. A te néped is, meg a te templomod is romokban van. Itt van a kínzó kérdés, hogy miért? Miért? Úgy válaszolnánk mi rögtön erre a kérdés, hogy hát miért? Azért, mert Isten szavát megszegtétek. Szólt nektek, mint a szövetségeseinek, küldözgette hozzátok a prófétákat, hogy hagyjátok abba a bűnt, és forduljatok vissza hozzá, térjetek vissza hozzá, és ti fittyet hánytatok erre. Ezért ért benneteket a babiloni hadsereg csapása, és ezért van most romokba a templom, meg ezért van romokba a nép is. Mi ezt válaszolnánk. De ez a Zsoltáros nem ezt válaszolja. Nem azt jelenti ez, hogy ő nem látta ezt a problémát, nem látta ezt így, nem látta, hogy a nép bűnei váltották Isten haragját, és a megáltalkodottságukat sújtotta így. Ezt nem mondhatjuk, hogy a Zsoltáros ezt ne tudta volna. Itt ő máshova teszi a hangsúlyt. Istenem, hát azért mégis ezt a népet, a mi népünket, te az ős időkben kiválasztottad magadnak. Ábrahámmal kötöttél szövetséget, és az utódaival. Aztán ez a nép, hogy megnövekedett, kiszabadítottad őket az egyiptomi fogságból. És megajándékoztad őket ezzel a földdel. És itt a Sion hegyén, ott Jeruzsálemben oda parancsoltad, hogy építsék föl a te templomodat, és fölépítettük oda a te templomodat. És abban a templomban te tiszteletet folyt. Ott laktál. Most, és akkor most ezt a népet, amelyiket te választottad, meg te hoztad létre, meg te adtad meg nekünk az Isten tiszteletet, meg a te szent helyedet, most ezt az egészet romba döntöd? Hát hogy van ez? Emlékezzél, megmondja neki, erről az egészről, a te népedről, meg a te templomodról. Emlékezzél meg. És valahogyan lépj be ebbe a pusztaságba, ami itt van, mondja. kéri Istent, hogy jöjjön el szint, és járja be az ígéret földjét, és nézze meg, hogy mi van a néppel, és mi van a templomával, mi van az ő nevének a dicsőséges székhelyével. Járjad be, és nézd meg! Miért? Miért van ez? A nagy pusztulás. Ahogy folytatja ezt a Zsoltárt, megindokolja ezt a szomorúságát, panaszát, értetlenkedő kétségbeesését, nem is tudom, hogy pontosan hogy lehetne ezt minősíteni, megindokolja azzal, amit ő valószínűleg látott a saját szemeivel. Leírja, hogy a te támadóid, mert igazából nem minket támadtak meg, hanem téged, támadóid bementek a gyülekezetet hajlékába, a templomba, amikor betörtek a babiloni seregek a templomba, olvassuk ezeket a leírásokat a Szentírásba, és ott ordítozni kezdenek, ahol előtte az Isten tisztelet helye folyt, ott most az Isten magasztalásának a helyén ott a ordítozás folyik, artikulátlan üvöltözés. Jeleiket tűzték fel jelekké, valószínűleg ezek ilyen hadi jelvények lehettek, amire utal, vagy bálványisteneknek a szimbólumai, akiknek ordítoztak ezek a jó lelkek. Közben aztán fejszéjüket emelgették, mint a favágó az erdőbe, és fejszékkel és mindenféle szerszámokkal szanaszét verték a templomnak a berendezését, a fa berendezéseket, csak úgy röpködtek a forgácsok, és a szent helyedet utána ráadásul lángba borították, felgyújtották, égett az egész, és nem csak ezt, hanem minden kisebb helyet, ahol ilyen imádságra összejöttek a zsidók, azokat is az egész országba fölgyújtották, és mert azt döntötték el a szívükben, hogy az Isten egész népét és az Isten nevét tulajdonképpen teljesen kitörlik a történelemből, dújjuk fel őket mindenestül, ez volt a babiloniaiak szívébe az indulat. És most itt vagyunk, mondja a próféta, a jeleinket nem látjuk a te szimbólumaidat, amik minket mindig föllelkesítettek, jobb esetben. Nem tudjuk, hogy mit akarsz nekünk mondani, mert nincs egy próféta se köztünk, aki megmondaná, hogy mit tegyünk, vagy mit higgyünk, vagy mit ne kövessünk. Nincs egy próféta se. Nem látjuk a jeleinket, nem halljuk a hangodat, és senki nem tudja, hogy ez az egész nyomorúság, ez az egész pusztulás meddig fog tartani, és meddig állhatnak itt ezek az emberek, akik szidnak téged orbaszájba, és úgy tűnik, hogy örökké megtehetik ezt, mert nincs semmi következménye, mert te, mondja, visszahúzod a kezedet, kebletbe rejted a kezedet, és nem csinálsz semmit, mint ha zsebre dugnád a kezedet, nem csinálsz semmit. Pedig látod ezeket a dolgokat. Miért? És meddig fog ez tartani? Nehéz talán nekünk ezt az egészet így mai fejjel fölfogni, vagy megérteni, bár nem lehetetlen. Mondjuk gondoljunk arra, hogy a mi otthonunkat mondjuk egy bombatalálat éri, és ott hever az életünknek a nagy műve, romokban előttünk. Most ez miért? Ráadásul, ha Istenféle emberek vagyunk, akkor Istenem, ez miért? De úgy a kereszténységre is gondolhatunk mi, mai fejjel. Mert a kereszténységet is egyfelől durván támadják világszerte, nem csak az iszlám országokban, hanem úgymond nyugati országokban is. Azt a kereszténységet persze nem támadják, amelyik kompromisszumokat köt a liberális elittel vagy a korszellemmel, azzal nincs semmi baj, amelyik homoszexuális lelkészeket alkalmaz, vagy leszbikus lelkésznőket alkalmaz a gyülekezetbe, vagy ilyeneket összeházasít a templomban esküvő címén, vagy olyan azzal az egyházzal, amelyik a Bibliát már rég kidobta az ablakon, vagy amelyik ott vonul a meleg fesztiválokon, az élen, ezzel az egyházzal nincs baj. Ez nagyon korszerű. De azzal, amelyik a Bibliához ragaszkodik, azzal baj van. Azzal a kereszténységgel súlyos probléma van. Amelyik nem fogadja el a gender elméletet, ez a bűnök bűne. És amikor úgy látjuk, hogy az egyház ilyen állapotban van, Nyugat-Európában, most beszélhetnék a katolikusokról, beszélhetnék a protestánsokról, most úgy általában próbálom ezt megfogalmazni. Amelyik ilyen állapotban van, ilyen romlott állapotban, hát az ember csak szomorkodik, nem? Nem ezért kellene, hogy az egyház a világban legyen, az Isten népe úgymond. De mintha betörtek volna közénk is a babiloni seregek, az ateista seregek, hogy így mondjam, és betörtek a liberális seregek a teológiáinkra, a szószékeinkre, a gyülekezetek vezetőségeibe, és tesznek mindent tönkre, dúljuk fel, nem kívülről jön most még, vagy csupán ez a keresztény ellenesség, hanem belülről is az egyházban is ott van, az egy kereszténységben ott van ez a belső pusztítás. És csak állunk, azt nézzük, hogy lelkészek vagy gyülekezet vezetők az erkölcstelenséget jóvá hagyják, és nem tudják elítélni, csöndbe vannak. Vagy halljuk, hogy a teológiákon milyen oktatás folyik sok tanár, professzor részéről. Vagy amikor látjuk, hogy nem mernek kiállni az élet védelmébe emberek, vagy a család mellett nem mernek kiállni, a biblikus család modell mellett. Vagy amikor azt látjuk, hogy az evangélium totálisan eltűnik, csak a szó van, de hogy azon mit is kellene érteni, az már rég nincsen. Csak mondogatják, hogy az evangéliumot kell, megkérdezi az ember, hogy és mégis mi az evangélium, akkor csak néma csönd a válasz, vagy valami olyasmit mondanak, aminek semmi köze nincs a bibliai evangéliumhoz. És lehetne sorolni ezeket a dolgokat, testvérek, hogy körülnézünk mi is, és látjuk, hogy mintha betörtek volna az Isten népébe a babiloni seregek, pusztítanak, de még kívülről is jönnek, és kívülről is pusztítanak, és valahogy az igazi kereszténységet, a biblikus Isten hitet, Krisztus hitet, a biblikus életet el akarják totálisan írtani, ki akarják írtani a világból, de az egyházból is, akkor csak nézzük, hogy Urunk, hogy ez miért? Miért nem csinálsz valamit? És nem is csak, hogy itt a te népedről van szó, hanem igazából rólad is szó van. Ugye itt ebben a Zsoltárban mindjárt az első taktusában, vagy első versszakában, itt nem csak az a problémája a Zsoltárosnak, hogy a népeddel mi van, hanem a te neveddel mi van. A te neve, nem törődsz a neveddel, nem törődsz a dicsőségeddel? Miért nem csinálsz valamit? Miért nem mutatod meg, hogy te ki vagy? És állítod le ezt az egészet. Hogy bedugod a zsebedbe a kezedet, és nem csinálsz semmit? Talán értitek ezt az egész problémát ilyen megvilágításba kicsit jobban. Hogy nem is annyira olyan régi dolgok ezek, hanem ma is realitás. Ma is ugyanezzel küszködhet egy hívő ember, hogy körülnézünk az egyházunkba, az Isten úgymond népe között, és akkor látjuk, hogy mi van itt. És akkor úgy fölmerjük bennünk, hogy hát Isten ezt hogy tűrheti? Hogy? Miért nem csap már oda? Miért nem intézi el? Mégül is az ő népe vónánk, nem? Meg hát itt van köztünk az Isten, itt van az Úr. Hogy tűrheti ezt az egészet? Minket is, hogy tűrhet, de legalább mi próbálunk egyelemből élni, meg bizonyságot tenni, meg valahogy szent életet folytatni. Hozzánk is nagy türelem kell. De hát nem érdekli a nevenek az dicsősége? Nem érdekli az ő megváltott, megszabadított népe, sorsa? Ez a probléma még valószínűleg fog is éleződni, fog is még jobban éleződni, mert a Jelenések könyvében olvastuk, hogy Isten még nehezebb körülmények közé is fogja engedni a saját népét. És lehet, hogy úgy leszünk, hogy abszolút nem értjük, hogy ez most miért. Miért? Nem törődik a népével, az ő megváltottjaival, az ő híveivel? Miért adja oda az ő gerlicéjének a lelkét az istenteleneknek, az erőszakosoknak? Miért adja oda a szószékeinket, a tisztségeinket olyanoknak, akik nem méltók erre? Nevével se törődik? Hát hiszen egy ilyen egyházba a nevét teszik tönkre, tapossák a sárba, tagadják azt, hogy ő egyáltalán létezik. Az ateizmus a teológiába is begyökeresedett, testvérek. Nem érti, ezt lehet, hogy nem is tudjátok fölfogni, de így van. És nem most kezdődött a 20. században, hanem valamikor a felvilágosodás idején. Van egy ilyen jó kis könyvem, Ateizmus a teológiába. Teológusok, ateisták? Igen. Olyanok, hogy csodák? Nincsenek. Nincsenek csodák. Azok csak ilyen kitalációk, mondják a teológusok. Teremtés, ugyan már. Hogy Isten irányítaná a világ sorsát, mint gondviselő királya, ugyan már. Hogy van egyáltalán túlvilág? Nincs, mondják a teológusok. Nekem is ilyeneket kellett tanulnom. Nagyapámnak azt kellett tanulnia a 20. század elején a teológián, hogy Jézus mennybe menetel az volt, hogy Jézus fölment a hegy egyik oldalán, azt utána a másik oldalán meg lement, és eltűnt a tanítványok szem elől, akik csak nézték, hogy megy így föl a hegyre, azt a másik oldalon meg lement, azt meg már nem látták. És akkor ez volt a mennybe menetel. Tehát ezzel kezdjetek valamit. És ezt teológiai tanárok adták elő. De ma se jobb a helyzet. Ma azt mondják, hogy hát azért ez túlzás volt. Nem történt mennybe menetel, de higgyétek, hogy történt meg. Mert ha hiszitek, könnyebb lesz nektek a lelketek. Pszichológiailag jó hatást gyakorolhat, ha elhiszitek ezt a higgyétek a mennybe menetelt. Igaz, hogy nem történt meg, zárójel, de higgyétek, mert ez egy hasznos hit. Erre kössetek csomót, vagy hogy szokták ezt mondani? Erre az okoskodásra. Ez meg az egzisztencializmusnak a hatása egyébként a teológiába. De egyszerűen, és akkor állunk, és azt mondjuk, hogy Istenem, már mi, meddig tűröd ezt? A nevedet sárba tapossák, a gyülekezeteket szanaszét verik azok a lelkészek, akik ilyen teológiával vannak fölfegyverkezve, és mennek prédikálni. Észre se veszi a gyülekezet, hogy miről beszél neki a lelkésze. Mert a lelkész az a lelkész, aki jaj, hát az csodálatos. Milyen szép a körme, ilyen érvek vannak testvérek manapság gyülekezetekbe. Lelkészt kell választani, és a gyülekezet kritériuma, hogy a tiszteletes asszonynak, aki azt akarja, hogy megválasszák a gyülekezetbe, milyen szép ápolt körme van, meg a keze, milyen finom keze van. Ez a kritérium, nem az, hogy mit beszél. Az ember eszeáll meg. Hát régebben is így volt sajnos, akkor az volt a szempont, hogy mekkora a lelkész. Tehát, hogy így ekkora, vagy még nagyobb, és hogy mennyire látszik ki a szószékből. Meg mekkora hangja van, hogy be tudja-e tölteni a békési nagytemplomot, vagy a gyomai nagytemplomot a hangja. Mindegy, hogy miről beszél. Hát én nem szeretném, hogyha itt így lenne. És amikor az ember ezeket látja, akkor ezekről úgy morfondírozgathat egy kicsit, de ez kétségbejtő, testvérek. Miért tűri ezt Isten? Hogy tűrheti? Meddig tűri ezt? Tehát fáj ennek az embernek, akárki is volt, Fáj az, hogy az Isten népe ott tart, ahol romokban, és fáj az, hogy az Isten neve is le van taposva, és a dicsősége sehol nem látszik. Meddig lesz ez így, és miért van ez így, kérdezi. De legalább Istentől kérdezi, nem? Ez azért fontos dolog, hogyha valamit nem értünk, Istennek tegyük föl a kérdést. Uram, vagy Krisztusnak, Uram, ez miért van? Meddig lesz ez? Már az előző Zsoltárban is, azt lehet, hogy a Dávid kortársa Asszáf írta, ott nem tudunk ilyet mondani, hogy az valamikor később keletkezett, de már ő is ezt, valami kérdése van, valami problémája van, egy súlyos, ami nem tud válaszolni, nem tudja jó válaszolni, és akkor mit csinál? Elmondja az Úrnak. Hát ez egy jó megoldás. Valamit nem értesz, nem értünk az Istenből, vagy az Isten dolgaiból, vagy az életünk eseményeiből, akkor mondjuk el az Úrnak, hogy Uram, hát akkor kihez menjek, okoskodjak, elmenjek a szomszédasszonyhoz, vagy nem tudom, kivel beszéljen meg ezeket a dolgokat, azt se fogja tudni. Te tudod, válaszolj nekem valamit. Tovább kell menjek ettől a ponttól a második verszakhoz, mert érdekes nagyon, hogy ebből a kesergő, panaszkodó, síránkozó részből valami egész furcsa, dicsőséges hitvallás születik. Hirtelen megváltozik a hangulata a Zsoltárnak a 12. verstől. Valahogy, ha zenével kísérték ezt, akkor az biztos vagyok benne, hogy az első résznek egy ilyen szomorú zenei kísérete volt, de a másodiknak biztos, hogy valami sokkal vidámabb, Isten dicsőítőbb, világosabb zenéje volt. Eddig te vagy a királyom, mondja a Zsoltáros hirtelen. Te vagy a királyom. Nem csak az enyém, hanem itt a nép nevébe beszél. Te vagy a mi királyunk. Lehet, hogy látom, amit látok, tapasztalom, amit tapasztalok, hogy néma vagy, meg tétlen vagy, és nem értelek, de te vagy a királyom, mondja neki. Mégis te vagy a királyom, az uram, a kormányzóm, kezdettől fogva. Te vagy az, mondja, így Istenre tekintve, te vagy az a királyom, aki szabadításokat művel a földön. És a te szabadításodnak a legnagyobb példája előttem az Exodus, a kivonulás. Amikor ketté hasítottad a tengert. Legyőzted a halakat, a tengeri jószágokat, hogy ennyi adjál a népednek, forrást fakasztottál a pusztai vándorlásán, hogy ihassunk, kiszárítottad az örök folyót, a Jordánt, hogy átkelhessünk rajta, bejöhessünk. Tehát Istennek a nagy szabadítását idézi fel képekben, költői képekben, amikor Isten megmutatta a kegyelmét és a szeretetét, a hűségét az ő népének. A nagy Exodus. Tudjátok, ez a zsidóknak, hát mind a mai napig a történelmük meghatározó része, olyan, mint nekünk a honfoglalás körülbelül. Mánakinek. Aztán nem csak Istennek erről a nagy szabadításáról, megváltó munkájáról emlékezik meg, hanem a 16. 17. versekben Istennek a teremtő munkáját is felidézi. Hát te, hogy is volt, hogy te teremtetted a nappalt és az éjszakát, és szétválasztottad őket. Te alkottad a napot, a fényt, a föld határait, az évszakokat is te alkottad, a telet, a nyarat. Hát te tényleg király vagy, a teremtő. És itt egymásba fonódik a Zsoltár szerzőjének a gondolatába két isteni nagy cselekmény, két hatalmas isteni tett, amit az egész Biblia mond, az egyik a megváltásnak a drámája, a másik pedig a teremtésnek a drámája. És a kettő összekeveredik egymással. Összekeveredik, összekapcsolódik, elválaszthatatlanul ott van. Te vagy a király, sőt a királyok királya, az uraknak az ura, aki teremtettél mindent, ami van, aki itt a nappalnak, az éjszakának, az évszakoknak is határt vetettél, mint hogy egyébként mindennek te adtad meg a határát, az, hogy meddig lesz ez az egész esemény sor, amit most itt ennek is te szabtad meg a határát, és te voltál az, aki szabadítóként működtél, és most is te vagy az, aki majd megszabadítasz bennünket ebből az egész nyomorúságból, amiben jutottunk, mert te vagy a mi királyunk. Te vagy a mi királyunk, aki elégszer igazoltad már a történelmünkben, hogy legyőzhetetlen vagy, hogy hatalmas vagy, mindenkinél hatalmasabb, és nincs, aki megállhatna előtted. Ha te a népedet meg akarod szabadítani, megszabadítod őket. Ha alkotni akarsz valamit, megalkotod. Te hatalmas vagy. És itt testvérek, arra hívnám föl a figyelmeteket, hogy ha már csak ezért engedte Isten, hogy a népe romokba heverje, meg a templomát lerombolják, és a nevét sárba, ha már csak ezért, hogy észrevegye a zsoltáros és a nép, észrevegye őt, akkor már megérte. És már megvan a válasz a miértre. Miért engedte meg Isten ezt az egész pusztulást a népének, meg a templomának, a neve sárba? Miért? Azért, hogy a népe észrevegye őt a fenségében, a dicsőségében. Meg kellett, hogy fossza őket mindentől, amiük van, hogy újra észrevegyék őt. És nem így kell, testvérek, sokszor velünk is bánjon az Isten. El kell, hogy vegyen tőlünk sok mindent, hogy végre vegyük már észre őt. El kell, hogy vegye az önbizalmunkat, mert mi? Mi aztán? Majd mi? Locsolunk. Ja. Meg vizet hozunk elő. Meg nem tudom mi. Majd mi? A termés. Meg a... Persze. Elég, hogy Isten elzárja az ég csatornáit. Elveszi az esőt. Miért csinálja ezt? Azért, hogy vegyük észre őt. Sajnos szem elől tévesztettük őt, még mást is megtehet. Sokszor elveszi tőlünk az egészségünket. Miért? Mert nagyobb nekünk az egészségünk, mint ő. Fontosabb az egészség, mint ő. Elveszi. Miért? Hogy vegyük észre őt. Miért? Hogy vegyük észre őt. Még itt a vallási rombolást is Isten azért engedheti meg, testvérek, akár a kereszténységen belül jön a kereszténység tönkretétele, akár kívülről jön ránk. Miért engedi ezt Isten? Azért, hogy vegyük észre őt, az ő dicsőséges voltát, azt, hogy ő a szabadító, és ő a teremtő. Sajnos túlságosan is fontossá lehet nekünk maga, akár az egyház maga, mint szervezet, vagy a gyülekezet, mint szervezet. Fontosabb, mint maga az Úr. Előfordulhat. Fontosabb lesz az egészségünk, mint maga. Fontosabb lesz a mi nagy büszkeségünk, mint az Úr. És az Úr kell, hogy így leszedje ezeket, meg elvegye. Hogy ott álljunk, és mondjuk tehetetlenek vagyunk. Nem tudunk az egyházzal semmit csinálni. Nem tudunk az esővel semmit csinálni, nem tudunk esőt csiholni a felhőkből, és sok minden egyebet nem tudunk még, és csak le kellene engedni a kezünket, és azt mondani, hogy Urunk, elkezdünk keresni téged. Mikor már tönkretetted a családunkat, mikor már elvettél tőlünk mindent, még mindig nekünk áll följebb, ahelyett, hogy leborulnánk, és elkezdenénk téged keresni. És elismernénk téged a magad fenségébe és dicsőségébe. Még mindig játsszuk a nagyfiút, vagy a nagylányt. Nem csak nektek mondom, magamnak is mondom. Valahol túl kellett a zsidóságnak is látni, akár a templomán, a Sion hegyén, meg ahol mi vagyunk az Isten választott népe, akiknek a történelmében nagy dolgokat csinált, és végül már fontosabbak lettünk, mint ő, meg a Sion hegye is, meg a gyönyörű templomunk is már fontosabb lett, mint az, aki benne lakik. A külsőségeknél leragadtunk, és elveszítettük a lényeget. És most azért veszi el tőlünk a külsőséget, hogy újra észrevegyük őt. A maga fenségében, a maga teremtői hatalmában, és az ő megváltói jóságában és kegyelmességében. De a zsoltáros testvérek az biztos, hogy itt meghajol. És nekünk is meg kell hajolni, és ez jó. Ez jó, nekünk is meg kell hajolni a szabadító előtt és a teremtő előtt. És milyen fontos egyébként, testvéreim, hogy tudjatok ezekről a dolgokról. Hogy tudjátok azt a fejetekbe ott legyen, hogy Isten teremtette a világot. A teológián nem beszélnek erről, ott azt mondják, hogy az evolúció által jött létre a világ. Ugyanazt mondják, mint a biológia órán. A bibliai ember pedig azt mondja, hogy nem, Isten teremtette a világot. Lehet, hogy az evolúciót valamilyen szinten fölhasználta, vagy nem használta, mindegy. Ő teremtette a világot. Ő a teremtőnk. És ő a szabadítónk is. Aki nem csak Izrael szabadította meg, hanem Krisztus által az egyházat is. A bűnből, a kárhozatból, a sátán markából ő a szabadítónk. És valahogy a mi fejünkbe is össze kell, hogy keveredjen ez a két hatalmas isteni tett, a teremtő és a szabadító isteni cselekedetek. Ott kell, hogy legyen mind a kettő a lelki szerv. Azért van két szemünk, hogy az egyikkel lássuk a teremtést, a másikkal a szabadítást. És a fejünkbe összeálljon ez a kép. Vagy a szívünkbe. És leboruljunk a mi királyunk előtt. A mi hatalmas, mindenható Jézus Krisztusunk előtt. Mert ő a király, nem? Amikor felmegy a mennybe, vesz hatalmat az öregkorútól, olvassuk Dániel könyvében, vesz hatalmat az öregkorútól, és az ő országa örökké való hatalom lesz. Örökké való hatalom, és a birodalma soha meg nem romlik. Jézus a királyok királya, az urak ura, mindegy, hogy a népe milyen állapotban van, mindegy, hogy a nevével mit csinálnak, akkor is ő az. Ezen senki nem tud változtatni. Meghajlás ezelőtt, a hatalmas úr előtt, ennek a Zsoltárnak ez a második fele. És talán még annyit itt hadd jegyezzek meg, hogy amikor az Úr Jézusban eljött ez az Isten a földre, hát ő benne is pontosan ezt a két dolgot látjuk, a teremtést és a megváltást, a szabadítást, nem? Hát Jézus, amikor visszaadta a vaknak a szeme, aki vakon született, valószínűleg nem volt szeme, vagy ha volt is szeme, nem voltak meg a kellő kapcsolatok a fejébe. Erre Jézus mit csinál? Megadja neki alá, teremt egy szemet, vagy kettőt, ha már itt a szemeknél tartottam az előbb. Teremt. Amikor halálból életet föltámaszt, teremt. Újjá teremt embereket. Lélekben is újjá teremt embereket, mert lelki halottakból csinál élőket, lelkileg élő, hívő embereket. És ez már nem is csak teremtés, hanem ez szabadítás is. Kegyelmes, irgalmas szabadítás. Az is, amikor azt mondja, megbocsátottak néked a bűneid, nem? Az is szabadítás. Vagy amikor a démonoktól megszabadítja azt a szerencsétlen gadarai ördöngőst. Az is szabadítás. És sorolhatjuk. Jézus Krisztusban nekünk olyan Istenünk van, akit mi keresztényként imádunk, akit lehet támadni, a népét is lehet támadni, a nevét lehet köpködni, lehet sárba tiporni teológusnak vagy ateistának, teljesen mindegy. Akkor is ő az, aki. Ő a király, a királyok királya, a mi teremtőnk, a mi megváltónk, akit imádunk, aki előtt hódolunk. Bármit is lássunk, bármitől is fosszon meg bennünket, csak őt lássuk. Csak őt szem elől ne tévesszük. És ott fejeződik be a harmadik része ez a Zsoltár, amit így mondtam, hogy egy bensőséges imakérés. És itt tényleg ez a szomorúságból induló, aztán az Isten dicsőségére rácsodálkozó imádság, ez nem is csodálkozunk, hogy végül is egy ilyen bensőséges imádságá változik a végén, mert megszólítja ezt a királyt, és azt mondja neki, hogy akkor most hadd kérjek tőled valamit. Egyfelől, hogy a te népedet mentsd meg, szabadítsd meg a te népedet, és a gerlicédet, amelyik nem tud védekezni, mert leszállnak ide a kertből, azt én is lelövöm őket a légpuskámmal, ha eltalálom őket. De nem tudnak védekezni, csak azzal, hogy gyorsan elröpülnek legfőjebb. Nincs ellentámadás. Ilyenek vagyunk, hát ments meg minket. És itt van ez a másik tábor, aki gyűlölt téged, és a te népedet is gyűlöl, és fölesküdött arra, hogy elpusztít mindent, ami szent, és tiszta, és igaz. Azért, hogy most egy új világot teremtsen, a saját világát, egy démoni, egy sátáni világot. Tekints rájuk, és őket ítéleted érje utol. Minket ments meg, mert mi a tiéd vagyunk. Örök időktől fogva magadnak választottál, megváltottál, nem csak megteremtettél. De itt vannak ők, akik azt hiszik, hogy büntetlenül tombolhatnak ellened. Ítéleted érje utol őket. De ez egy nagyon fontos dolog, testvérek. Amikor a zsoltáros ezt kéri, akkor nem az a fő szempontja neki, hogy minket azért szabadíts meg, hogy nekünk egy kicsit jobb legyen a sorsunk, kicsit kényelmesebben élhessünk, hogy nagyobb jólétbe vagy olyan, nekünk jobb legyen a sorsunk. Nem ezért mondja. És mondja, büntesd meg az ellenségeidet, nem azért, mert ó, de jó lenne látni egy kis kár öröm, olyan jó lenne, hogy látnánk, hogy oda csapsz nekik egy jó nagyot. Jó, de jó lenne már látni, hogy elintézed ezeket az ateistákat az egyházba, meg azon kívül is. Hú, de jó lenne. Nem ezért, hanem a motivum a testvérek mind a két kérésnek a te neved érted meg. Nem miértünk, és nem ő miattuk, hanem a te neved a kifényezésére, hogy újra ragyogjon föl a te dicsőséged ebbe a világba. És lássák meg ezek a pogányok, akik a te templomodat szétverték, hogy szétverhetik. Tűzifát csinálhatnak belőle, elégethetik, bemocskolhatják, üvöltözhetnek, ordítozhatnak egész nap, egész éjjel. Ez téged a legkevésbé se fog megrendíteni. Te az vagy, aki. És kérlek, a te neved ragyogjon föl. És ez is így van, testvérek, velünk is, hogy mi is kérhetjük, hogy Isten az ő népét szabadítsa meg ebből a nyomorúságból, adjon ébredést az egyházban is, meg az országban is. Kérhetjük azt is, hogy akik nem akarnak az Úrral törődni, azokat érje utol az ítélet, de nem ez a fő kérdés, utol fogja őket is érni, hanem az, hogy a te neved ragyogjon föl. Ez volt Jézusnak is a szíve legfőbb vágya, testvérek. Az összes atyám, dicsőítsd meg a te nevedet, olvassuk János 12:28-ba. Dicsőítsd meg a te nevedet, általam is, mindegy, hogy a halálom vagy az életem által, csak a te neved ragyogjon föl, hogy te vagy, élsz és tökéletes vagy. Ugyanez a keresztény tanítóknál, Péter apostolnál, Pál apostolnál, ugyanez a gondolat, ez motiválja őket, a bármiben, amit a te nevedét, és a mi szívünkbe is ezt a vágyat oltja a Szentlélek. Hogy az Isten neve ragyogjon föl, testvérek. Ebbe a világba, ahol azt olvassuk, hogy tele vannak a társadalom pontjai, sötét sarkokkal, zugokkal, lefüggönyözött szobákkal, ahol mindenféle gonosz terveket szőnek mindenféle istentelen emberek, úgyhogy nem is tudjuk róla, vagy róluk. Kérünk, ebbe a nyomorult világba is dicsőítsd meg a te nevedet. Emeld föl a te nevedet, és testvérek, biztos vagyok benne, hogy egy napon ez meg is történik. Jézus vissza fog jönni, ítélni fog az ellenségei fölött, és az ő népét pedig megdicsőíti majd. De azért csak, hogy mindkettőben az ő nevét felragyogtassa. És az új világ, amit teremteni fog, az teljes lesz az ő nevének a dicsőség. Ott ragyogni fog, és mindenki áldani fog, és örömmel fogja dicsérni az Urat. Azért, hogy ő az, aki és azt tette, amit tett. Szomorkodhatunk Zsoltár íróival vagy írójával, szomorkodhatunk az állapotokon, értetlenkedhetünk, de talán eljutunk az értetlenségünkből, de egyszer csak fölragyog előttünk az élő Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a maga teremtői és megváltói mi voltában, és leborulunk előtt és dicsérjük őt mindannak ellenére, amit látunk, vagy hallunk, vagy tapasztalunk, és egyszer csak elkezdjük őt kérni bizalommal, hogy dicsőítse meg az ő nagy nevét, akár ítéletbe, akár szabadításba, de dicsőítse meg az ő nagy nevét, és legyen teljes a föld az ő dicsőségével. Segítsen bennünket az Úr az ő lelkével, hogy végig tudjuk követni a zsoltárost ezen az úton. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük néked, hogy Szent Lelked által ihletted ezt a drága zsoltárt is. Olyan sok kincs bújik meg a Szentírásban. Lehet, hogy talán életünkben nem ütköztünk bele ebbe a zsoltárba sem, de köszönjük, hogy most elénk hoztad. És áldunk azért, hogy ennek is a titkait föltárod előttünk. Köszönjük néked, hogy mi is jöhetünk hozzád a nehézségeinkkel, a problémáinkkal, bármivel, de jöhetünk azzal is, amit látunk magunk körül, akár az egyházban is, azt a hatalmas rombolást, amit a megújítás jegyébe végeznek bizonyos emberek vagy embercsoportok. Köszönjük néked, hogy te Úr vagy mindenek fölött, és azért engeded a nehézségeket, a problémákat, akár a természetben, a gazdaságban, a politikában, bárhol, az egyéni, személyes életünkben, családi történetünkben, azért engedett, hogy észrevegyünk téged, azt, hogy te vagy a király, a királyok király és az uraknak az ura, aki hatalmas teremtő voltál és vagy, és aki hatalmas szabadító és irgalmas megmentő vagy, az voltál és az vagy ma is. És segíts bennünket, hogy mi is oda tudjunk elibét borulni, és tudjunk téged magasztalni, elismerni, tisztelni, szeretni. Bízni benned, a te áldott szavaidban, törvényedben, evangéliumodban, bármiben, amit mondasz. Segíts bennünket így hozzátérni a nehézségek révén is. És köszönjük néked, hogy leborulva kérhelhetünk is arra, hogy jöjj vissza és dicsőítsd meg a te neved, úgy a te néped megmentésében, mint ellenségeid megbüntetésében. Köszönjük, hogy ezt is meg fogod tenni. Egy napon ellenségeid örökre elkárhoznak, és a te néped pedig, megváltott néped, örökre megdicsőítetik. Köszönjük az új eget és az új földet, ahol a te dicsőséged fog ragyogni, és ahol minden téged magasztal és veled összhangban, harmóniában, békességben lesz. Áldunk téged, Urunk, ezért a reménységünkért, és kérünk, hogy erősítsd is meg bennünk ezt. Köszönjük, hogy te, aki egyszer teremtetted ezt a világot, megtisztítva újra fogod teremteni. Köszönjük, hogy ma is így szóltál hozzánk, hogy tanítgattál minket, segíts szavaidat megszívlelnünk, szívünkben forgatnunk, hinnünk, követnünk. Imádkozunk hozzád, hogy áld meg gyülekezetünket, hozzuk eléd most különösképpen is a hitoktatást, kérünk, hogy áld meg a hitoktatásban dolgozó testvéreinket, fiatalokat, idősebbeket, légy velük, hogy a te igédet tisztán tudják magyarázni a gyerekeknek. Imádkozunk a gyermekekért, akik jönnek, áld meg a szívükben az igét, add, hogy téged hívő, téged követő, téged szerető emberek lehessenek mindnyájan. Áld meg bennük az igét. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk hazánkat, népünket, fordítsd magadhoz a nyomorúságokkal is, ami népünknek a szívét. Köszönjük néked, hogy akár milyen zsaroló tanyák is vannak ebben az országban is, köszönjük, hogy te vagy az Úr fölöttük, és kérünk arra, hogy te fordítsd magadhoz minél több honfitársunknak a szívét. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, rád bízhatjuk országunkat, rád bízhatjuk egyházunkat is, az egészet. Te látod, hogy választások lesznek, tisztségviselőket kell választanunk az idén ősszel. Könyörülj meg, és ebben is adj bölcsességet, belátást a hívő testvéreknek szerte az országba, minden gyülekezetbe. Könyörülj meg, és adj nekünk istenfélő vezetőket egyházunk élére is. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A hirdetéseket hallgassátok meg befejezésül. Jövő héten a bibliaórát a szokott időben megtartjuk, kedden 18 órától beszélgetést vezetünk majd erről a mai zsoltárunkról. Jövő hét végén lesz az országos ifjúsági találkozónk, és ezzel kapcsolatban hirdetem, hogy szükségünk van még jövő vasárnap délben tulajdonképpen fuvarosokra, akik segítenek kijutni bennünket Dzsombóra. Aki tud ebben segíteni, kocsival tud jönni, és tud egy pár embert, fiatalokat kivinni, az kérem, hogy jelentkezzen Birtók Emmánál, vagy nálam is lehet, és akkor továbbítom. A másik, amit kérnék a fuvarozásban nyújtott segítség mellett, visszafele nem kell fuvarozni, csak oda. Legalábbis úgy tudom. Majd megbeszéljük, jó? onnan már a legtöbben fognak menni a nem messze lévő vasútállomásra, és ott tudnak majd visszatérni oda, ahonnan jöttek ide közénk. Ennyit akkor a fuvarozásról. A másik dolog, amit kell hirdetnem, hogy még süteményre szükségünk van, és azt kérjük a testvérektől, hogy egy süteménnyel, akármilyen egyszerű süteménnyel is, de segítsék ezt a hétvégét. A sütiket jövő héten pénteken 16 és 17 óra között várnánk, illetve szombaton is lehet 9-től 10 óráig még hozni. Tehát ez fontos, a konyhások kérik, mert szét kell szortírozniuk, és kell vele még egy kicsit itt is dolgozni. Tehát süteményeket kérünk még a testvérektől pénteken 16-17 óra között, szombaton 9-től 10 óráig. Tegnap úgy kinéztem itt az ablakon, és láttam itt a templom előtt ilyen 15-16 éves fiúk lehettek, ilyen kezükbe a üvege. Itt enyhén illuminált állapotban beszélgettek, idézőjelbe teszem, mert az nem beszélgetés volt, hanem mindenki mondja magáit, de már senki nem válaszol arra, amit a másik mondott. Inkább ilyen exhibicionizmus, ilyen magamutogatás. Akkor az egyik levetkőzik, és ott elkezd a többi fiúk előtt táncolni, akkor másik kettőt ölelkezik. És hallom, hogy rájuk nézek, testvérek, és ez borzasztó. Megérti az ember a fiataloknak ezt a vágyát, hogy szeretnek így bandázni, meg hogy összefogni, meg nem tudom, de ezt az ürességet, ami ezekben a fiatal gyerekekben van, egyszerűen elszomorító. És gondoltam, hogy milyen nagy dolog, hogy itt van egy ilyen kis gyülekezet, mint a miénk, és nem tudom hány éve szervezünk fiataloknak konferenciát, és körülbelül 100 embert jön, most is azt hiszem 90 körül vannak a jelentkezők. Nem csak a miénk, jönnek más gyülekezetekből is fiatalok. Hogy itt meg az egyetlen alternatívát, amit lehet mutatni ezeknek a gyerekeknek, itt mi mutatjuk. Itt Jézusról fogunk beszélni, a megtérésről fogunk beszélni ezen a hétvégén, és ez nem is tudom, olyan kegyelem. És az, hogy ebbe akár én magam is, vagy a presbitérium, vagy bárki a gyülekezetből, imádsággal, sütivel, vagy fuvarozásra, vagy nem tudom mivel, hogy kivehetjük a részünket. Hát ha valamit tehetünk ez ellen, ami itt az egész hétvégén tombolás volt, és ordítozás, az hasonló, amit a Zsoltárban is olvastuk, ha valamit tehetünk, akkor ez, hogy itt a gyülekezetünk fölmutatja az egyetlen alternatívát, de ez nem egy ember ügye, vagy nem Zoli bácsi ügye, meg nem a presbitérium ügye, hanem mindnyájunknak az ügye. A mi gyerekeinkről van szó, a következő generációról van szó. Úgyhogy ezért is legyetek hálásak, hogy ebbe egyáltalán valamilyen szinten részt vehetünk. És ebbe valami gátat szabhatunk ennek a tombolásnak, meg ordítozásnak, meg ürességnek, amit magunk körül látunk. Segítsen bennünket az Úr ezen a jövő hétvégén is, hogy az ő neve dicsőítessék meg köztünk, és legyenek olyan fiatalok, akik megtérnek, és akik valami más életútra lépnek, mint ezek a szegény gyerekek. Nem tudom, éjjel fél egykor nem akartam lemenni hozzájuk, hogy meg nem, részegekkel nem szoktam beszélgetni. Tehát az elég nehéz ügy. Komoly dolgokról beszélgetni velük. De tudom, hogy erre lenne szükségük. Itt vannak a templom előtt, csak egy ajtón kéne nekik bejönni ilyenkor. Az üveget meg letenni valahol ott kint. Hát imádkozzatok értük. Meg miértünk is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, az záróénekünket énekeljük még el. Ez a 253. ének, 253. Ennek a két utolsó versét énekeljük el. Te vagy az, mindenható, kihez hasonlítható, nincs sem földön, sem égen. Tehát 253. 3, 4. és 5. versét énekeljük, és utána a himnuszunkat. Himnuszunkkal zárjuk Isten tiszteletünket. Áldás békesség!